teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.
Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket. Az előző témánk az evolúció modell és az igazság volt, most pedig arról szeretnénk beszélni, hogy a gyülekezet és az igazság, vagy a Biblia és az igazság, de azért a gyülekezetet választottuk, mert a gyülekezetet meg kell élni. A Biblia az adott, tehát a Bibliához nem tudunk hozzátenni, nem szabad elvenni belőle, az részletesen meg van határozva, hogy micsoda. Viszont a gyülekezetet azt mi éljük, mi csináljuk. A mai vendégem ismételten Kis György, a Budapesti Krisztus Gyülekezete vezetője. Mondtad, hogy a tudományokban éltél, mondtad, hogy a matematikát nagyon megszeretted, de hogy a Bibliát még jobban megszeretted, és most már egy gyülekezeti vezető vagy. Kérlek, beszélj erről a változásról, és beszélj arról, hogy mi szerinted a gyülekezet.
A gyülekezet emberek közössége, és ugye keresztnek van két iránya, egyik ugye, ami az Isten, ember és az Isten között van, és a másik iránya, ami az ember és az emberek között van, hát ez a gyülekezet, ahol meg kell élnünk azt, amit a Bibliában olvasunk. Mert ugye a Bibliában nagyon sok mindent olvashatunk, vannak benne nagyon szép erkölcsi tanítások, vannak benne történetek, és nagyon sokféleképpen lehet olvasni a Bibliát, de ezt meg kell érteni, és az valaki valamilyen szinten megérti, akkor ezt meg kell élni. Mert igazából a tudás önmagában nem ér semmit, hanem hasznosítjuk. Úgy van ez a Bibliánál is. És bizony az emberekkel való kapcsolat, ezt mindnyáján tudjuk, hogy az egy nagy kihívás mindenkinek. Sokféle ember van, nagyon sokféle módon gondolkodik, és igazából egy gyülekezetben is nagyon-nagyon sokféle ember van, és nagyon sok problémája van. Úgyhogy számomra ez nagy kihívás volt, hát 30 évig voltam a tudomány világában, az akadémiai világban, és utána bekerültem egy viszonylag kis gyülekezetbe, ahol sokféle ember volt, de meg kell mondjam, hogy van a misnának egy ilyen tanítás, hogy aki egy embert ment meg, az egész világot menti meg, és ezt én is megértettem, hogy nem a létszámot kell nézni, nem az embereket kell nézni, hogy kicsoda-micsoda, hanem minden ember egy külön világ. És minél jobban megismerünk egy embert, annál inkább látjuk, hogy ez mennyire igaz. És egy számomra egy óriási kihívás emberekkel beszélgetni, embereket lelkigondozni, embereket tanítani, kérdésekre válaszolni, és egyáltalán gyülekezetben, ami szükséges. Isten tiszteletet is vezetek gyakorlatilag minden héten. Most már 8. éve vagyok egy gyülekezet vezetője. Mi minden héten úrvacsorát veszünk, megfelelő módon felkészülünk az úrvacsoravételre, dicsőítünk, és tanítás van nagyjából ezek a főpontok a gyülekezetben, és utána hát nagyon-nagyon sok személyes kapcsolat van, és mi ismerjük egymást, és ez egy nagy előny egy kis gyülekezetnek, hogy egymást jól ismerjük, és nagyon sok tapasztalatom alakult ki ezzel kapcsolatban a gyülekezetről az elmúlt nyolc évben. Kb. 30 éve járok gyülekezetekbe, de itt nagyon megtapasztaltam egész más egy gyülekezet tagjának lenni, egész más egy gyülekezet presbiterének lenni, mert voltam presbiter is, és egy nagyon nagy, legnagyobb kihívás egy gyülekezetet vezetni, vagy pásztorolni. Legyen az bármekkora gyülekezet.
Egyetértek. Beszéltél arról, hogy a gyülekezet az emberek közössége, és valamiféle szinten Istennek a jelenléte, tehát az Úr is ott van.
Hát az a nagy kihívás, hogyha sikerül elérni egy közösség, hogy az Úr is ott van, akkor szerintem a legnagyobb munkát véghez vittük. Én jártam már nagyon sok gyülekezetbe, nagyon sok közösségbe, és van, ahol ezt megtapasztaltam, van, ahol nem, de ha az Úr is ott van, akkor már a gyülekezet nagyon jó munkát végzett, úgyhogy mi is erre törekszünk, és el kell mondjam, hogy sokszor megéltük ezt, és amikor sok-sok ember ugyanazt érzi, én úgy gondolom, hogy azért annak komoly, komoly bizonysága van.
Beszéltél arról, hogy úrvacsoráztok, dicsőítés van és tanítás. Az az ige jutott eszembe, hogy az Abcsel 2, 42-től, és foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésben. Azt mondod, hogy úrvacsoráztok, tehát a kenyér megtörése.
Így van.
Miért? Miért tartjátok fontosnak az úrvacsorát, vagy a dicsőítést, vagy a tanítást?
Hát Isten azt mondja, én a dicséretek között lakozom, ez nagyon sok helyen, főleg a zsoltárokban olvashatjuk, tehát ilyen szempontban a dicsőítés, az Istennek a megszólítása, meghívása, azért olyan, mint valakit meghívunk, mi úgy mondjuk, hogy dicséreteket trónt emelünk az Istennek, és meghívjuk, hogy jöjjön közénk. Ez nagyon-nagyon fontos. A közösséggyakorlás, amit olvastál, én úgy gondolom, az szintén egy alapvető része egy gyülekezetnek. Az úrvacsora meg azért fontos, hogy mi egy protestáns gyülekezet vagyunk, és igazából ugye a protestáns gondolkodásban két olyan nagyon fontos, szimbolikus cselekedet van, ami minden protestáns gyülekezetnek a része, ez az úrvacsora és a bemerítkezés. Mind a kettő egy fizikai cselekedet, de sokkal több, mint egy fizikai cselekedet. Ez egy jelképes cselekedet is, és ugye azt tudjuk, hogy a főleg az Ószövetségből. Az Ószövetségben ugye a templomnál valaki elolvassa a Mózes könyveit a templom felépítésről és a szertartásokról, akkor eleinte ezt nagyon nehéz megérteni, de ha később eljut ennek a megértésére, akkor rájön, hogy minden, ami le van írva a Mózes főleg harmadik könyvében, utána környező könyvekben is, az mind egy szimbolikus cselekedet. Tehát, és ezek a szimbolikus cselekedek bemozdítanak valamit a nem látható világban, a természet fölötti világban. Ilyen az úrvacsora és a bemerítkezés is. Mind a kettő egy fizikai cselekedet, de most maradjunk az úrvacsoránál, mert erről kérdeztél. Én úgy gondolom, az úrvacsora az egy kiemelt fontosságú. Kiemelt fontosságú a keresztény közösség életében, és mi is ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk. Igyekszünk, ahogy mondottam, minden héten ennek csoportosan eleget tenni, és megfelelő módon felkészülni, és biztatunk mindenkit, hogy ezt tegye meg velünk. Mert úgy gondoljuk, hogy amikor veszük a bort és a kenyeret, ugye az úrvacsoráról könyvtárnyi irodalmakat írtak össze. Én is több száz könyvet olvastam az úrvacsoráról, nem is mondok számokat, talán többet is. És ennek ellenére a misztériumát megérteni és megismerni az úrvacsorának csak megéléssel lehet. Tehát olvashatsz ezer könyvet, a fejed teli lehet mindenféle tanításokkal, meg hogy ki hogy vette, ki mit csinált, és vannak jobb, meg kevésbé jó könyvek is. De igazából, ha valaki hitből veszi, hittel is megéli, akkor megelemeldik előtte is, és mi erre törekszünk, hogy ez történjen meg az úrvacsoránál.
Emlékszem, amikor olvastam a templom leírását, milyen nehéz volt. Elmondom, unalmas volt.
Igen, ez nyugodtan egyszer, ki lehet mondani. Igen.
Még egyszer elolvastam, mert sokszor az van, hogyha még egyszer elolvasunk egy dolgot, akkor jobban megértjük. Letettem, azon a héten megint visszatértem rá, és továbbra is unalmas volt. Nehéz volt, és unalmas volt. De így az van. A helyzet, hogy ezzel mindenkinek meg kell küzdenie. Ahogyan a nyelvtanulásnál, akár az angolnál, mennyit küzdöttünk a rendhagyó igékkel, mennyit küzdöttünk a magyar nyelvvel.
Igen, és ahogy ezt mondod, ahhoz, hogy az Ószövetséget megértsük, mindenképpen meg kell ismernünk a bibliai szimbolikát. És azt is meg kell értenünk, hogy ugye a Mózesnek Isten adta, hogy építse meg a templomot. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Méghozzá úgy, hogy a mennyei minta alapján kell elkészíteni a földi dolgokat, és ugye azt is látnunk kell, hogy a mózesi világban, vagy a törvény, mózesi törvények világában mennyire fontos része van a szimbólumoknak. És amíg ezt a szimbolikát nem értjük meg, hogy mi miért van, és mi mit mozdít meg, ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy a szimbólumok bemozdítanak valamit a természet fölötti világban. Mert a természet fölötti világnak nagyon sokféle módon meg tudjuk tapasztalni a működését. Ugye nem látható világ, de mégis, ha valaki keresi ezt, és megfelelő módon teszi ezt, akkor meg tudja tapasztalni a természet fölötti világnak a valóságosságát. Az Ószövetségben ez a szimbólumokon keresztül működ. Az Új Szövetségben ez már más. Ugye a Krisztus megváltó munkája után ezt egy új szövetséget kötöttünk, és ebben az Új Szövetségben ugye két ilyen szimbólum alatt, én legalábbis így vallom, ez a bemerítkezés és az úrvacsora. de az Ószövetség megértéséhez meg kell értenünk annak a kornak azt a részét, és azt is meg kell értenünk, hogy a Biblia az első lapjától a végéig gyakorlatilag egyetlen egy történetet mesél, és meg kell értenünk gyakorlatilag az Isten és ember kapcsolatának a változását. Az Ószövetség az egy szükségszerű rész volt az emberiség történetében, de ahhoz, hogy Istent megismerjük, meg kell ismerni az Ószövetséget. Én ugyanígy voltam én is, hogy az Ószövetséget én elolvastam, mert tudni kell, meg ismerni kell, meg tudni kell válaszolni, ha kérdések merülnek fel, de megmondom, én is ugyanezt éreztem, nem volt soha kedvencem. És 30 évnek kellett eltelni azt, hogy meg kell mondjam, hogy most kifejezetten élvezem az Ószövetséget. Nagyon nagy munka volt, nagyon-nagyon sok mindent kellett megtenni ehhez, fantasztikus az Új Szövetség is, de ha valaki Istent meg akarja ismerni, akkor meg kell ismerni az Ószövetséget is.
Így van.
És én úgy gondolom, hogy ha az Isten elég keveset mond magáról a Bibliában, ugye a Biblia először, hogy Isten bemutatja magát, de ennek a megértésének egy nagyon-nagyon része az Ószövetség. És nagyon sok keresztény hívő elhanyagolja. Én emlékszem, amikor 12 éves voltam, és édesanyám engem elvitt az evangelikus templomba konfirmációra, akkor kaptam egy Bibliát, mai napig megvan ez az evangélikus Biblia, ez Szalvason születtem, Szalvasi Evangélikus Egyház, és a Biblia miből áll? Új Szövetségből. Új Szövetség, Zsoltárok, példabeszédek és prédikátor. Ennyiből állt a Biblia. Ugye most ebben nem szeretnék belemenni ebben a részbe, de ez tény, hogy én így kaptam, így is tanítottak, amikor volt a konfirmáció. Tehát az Ószövetséget nagyon sokan sokféleképpen értelmezik, de én még egyszer mondom, 30 év után arra jöttem rá, hogy az Ószövetség tanulmányozása az rendkívül fontos ahhoz, hogy megértsük Istent és Istennek a gondolkodását és üzeneteit.
Amikor akár a szakdolgozatot írtam a teológián, vagy olvastam a Bibliát, vagy olvastam ezt a nehéz részt, a templomi és a templomi áldozatokat és egyéb dolgokat, akkor kialakult bennem egy olyan, nem tudom, pajkosság az Úr felé, hogy azt mondtam neki, Istenem, véletlenül került a Bibliába ez a mondat?
Nem.
És akkor te most válságstábot hívsz össze a Bibliában, hogy most mit csináljál, hogy belekerült ebbe a Bibliába ez a mondat? Nem, nincs ilyen. Tehát, hogyha te szándékosan beleszerkesztetted a Bibliába, belefoglaltad ezeket a mondatokat, és így, akkor neked ezzel célod, terved, akaratod van. Azt mondja a Biblia, hogy minden, ami okulásunkra, tanításunkra, megjobbításunk miatt van, és akkor azt mondtam az Úrnak így imában, hogy akkor én szeretném megérteni, hogy mi a gondolatod, mi a terved, célod, mi a szíved ezzel, és így, elkezdte Isten feltárni a szívét, a gondolatait, saját magát. És nem pusztán a szavak, hanem a szavaknak a tényleges tartalma. A héberben van az a szó, hogy davár, az jelent egyszerre szót és dolgot. Ez egy olyan különlegesség, hogy nem tudjuk, itt van előtt.
Hát a héber szavak nagy részének nagyon sok jelentése van. Igen.
Tehát itt van előttem most egy kupak.
Igen.
Egy műanyag kupak. Én hiába mondom ki, hogy kupak, kupak, kupak. Nem. Megmaradt ez az egy kupak.
Szövegkörnyezetbe kell helyezni.
Megmaradt ez az egy kupak. Igen. De Isten, amikor kimondja a szót, tehát, hogy világosság, akkor a világosságot is kimondta. Amikor azt mondta egy templom, akkor a templomot is valahogy megteremtette, és az áldozatoknál is ugyanezt látjuk, és van tartalma. Például az, hogy testvér. A sok embernek semmit sem jelent. De Istennek van egy tartalma. Beletette a testvér szóba, hogy milyen mély dolog, vagy a fiú. Most, amikor a házasságok felbomlanak, amikor a szülői kapcsolatokat támadják, és nincs tartalma Istennél, nagyon mély tartalom van.
A fiúság leginkább ott lett támadva, hogy az apákat kiragadták a családból. Ugye az elmúlt 100 évben egy olyan világot állított össze valaki, vagy valakik, amiben az apa alig van otthon, mert apának dolgozni kell, apának pénzt kell keresni, apának el kell tartani a családot, és milyen apa, aki ez nem teszi meg.
És ennek háborúba megy.
És háborúba megy, ennek a következő az lehet, hogy a fiakat és az apákat egymástól elszakították, és ennek ez a legnagyobb tragédiája, hogy az embereknek az Isten képe az apai képpel kapcsolódik össze. És akinek az apa képe nagyon hibás volt, az nagyon nehezen tudja elfogadni az Istent. és ma a családoknak a nagyon nagy részében sajnos nem túl jó apakép van egy családban. És ezért nagyon nehéz embereket Istenhez vezetni, mert először az apai képet kell helybe tenni. Én nagyon sok emberrel beszélgettem, meg lelki gondozást végeztem, meg végzek is, és nagyon, mindig ezt szoktam először megkérdezni, hogy milyen volt a te apaképed. És ez teljesen egyértelmű az összefüggés, akinek rossz apaképe van, az Istent is egy nagyon rossz apának, atyának képzeli el. És ez jó apaképnél sokkal közelebb az embereket Istenhez vezetni.
Igen, és amikor megértettem azt, hogy a templom rész az rólam szól, és az emberekről szól, akkor sokkal közelebb, sokkal jobban közelebb kerültem Istenhez, Isten közelebb került hozzám, közelebb kerültem a Bibliához, és megértettem azt, hogyha Istennek a kőről, a sátorról, a fémről, a különböző ilyen bőrökről, szövetekről, a festékekről ilyen gondja van, akkor micsoda gondja van rám, és a másik emberre is, és egyszerűen Isten félelem jött rám, hogy fú, a másik embert is ennyire védi az Isten, engem is. Ez nem azt jelentette, hogy mivel annyira szeret téged és véd téged, hogy te elveszed tőlem Isten szeretetét vagy védelmét, hanem felmagasztalt minket Isten. Ez egy egészen elképesztő dolog, hogy micsoda szeretetbe, védelembe, pozícióba, Dávid, ahogy felkiáltott, hogy micsoda az ember. Rájöttem, hogy megértettem, hogy milyen fantasztikus Istenünk van.
És amikor az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, vagy nem szenvedek hiányt semmiben, a héberben az így van, ugye én is használok nagyon sokféle fordítást, legalább 40-féle biblia fordításom van, és ugye az Ószövetségnél mindig a Imit Bibliához fordítok, ez a Héber, Héber magyar biblia, és ott bizony, amikor előveszem a különféle fordításokat, ott elég nagy eltérés van, és az Imit Biblia, ez a Héber magyar biblia, ez nagyon, tehát az Ószövetség megértéséhez elengedhetetlen. Mert sajnos a fordításban nagyon sok a feldítés, és nagyon sokszor nem értettem egyszerűen meg az Ószövetséget azért, mert fordítás hiba volt bennem, és akkor elolvastam a Héber eredetit, akkor értettem meg nagyon sokszor az Ószövetséget. És ugye az Ószövetségben az is egy nagyon fontos rész, hogy az emberiség megváltásának a története van leírva a Bibliában. És ez, ha kiesik egy nagyon-nagyon font, 2000 év, ugye a törvény korszaka, mert sokan áttépik, a keresztények azt mondják, hogy nem vagyunk törvény alatt, nem kell nekem az Ószövetség. Ez egy nagyon hibás gondolkodás, mert az egész 6000 évből kiesik 2000 év, akkor nem lehet megérteni igazából a teljes egészében Istennek a megváltói tervét, hogy hogyan viszi véghez a Mózes 1-től a Jelenések könyve végéig az emberiség megváltását. Tehát nagyon sok keresztény közösségben nem fektetnek elég hangsúlyt az Ószövetségre, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt mi megtegyük.
Hát, ha csak a számokban néznénk a dolgokat, tehát az Ószövetség az 39 könyv, az Új Szövetség 27. Az Ószövetség az 929 fejezet, az Új Szövetség 260. A versek száma az 23.214, illetve kevesebb, mint 8.000. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Isten minden nevén jobban felmagasztalta az ő igéjét, akkor azért most 23.214, ez most mondjuk az egyik károlyi fordítás alapján készült ez a statisztika, tehát 23.000 verset veszítünk el Istennel, Istenből.
És nagyon fontos, és ez ugyanem sok kereszténynek, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy nem eltőlön jöttem az igét, hanem betölteni azt. És azt mondja, hogy az igének egyetlen egy veszőcskéje, pontoskája sem fog elvészni, és nem szabad, hogy elvészen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és így kvázi Jézus az Új Szövetségben az Ószövetséget magyarázza tovább, ha így is fel lehet fogni. Tehát, hogyha az Ószövetséget mi nem értjük, vagy nem ismerjük, akkor nem értjük, hogy Jézus mit magyaráz meg. Tehát egyszerűen az alap fog hiányozni az egész megértéséhez. Nem is beszélve ugye nagyon sok könyvről, nagyon sok evangéliumról, vagy a zsidókhoz írt levél. Hát ha nem ismerjük az Ószövetséget, a zsidókhoz írt levélből nem sokat fogunk megérteni, hiszen ugye Pál apostol egy képzett rabbi volt, aki tökéletesen ismerte az Ószövetséget, meg a törvényt és az egész írásokat, és ugye a zsidóknak próbálja megmagyarázni Krisztusnak a megváltói művét. Tehát nagyon-nagyon sok olyan része van az Ószövetségnek, ami igazából alap nélkülvé válik, ha nem tanulmányozunk hozzá az Ószövetséget.
Jó, rendben, de akkor oké, ez csak egy kis rész a Filemonhoz írt levél. De a Filemon levelet se érted meg.
Így van.
Oké, azt mondod, hogy ez 25 vers és nem fontos, de Isten beletette, és mégis ez egy krisztológiai levél, megmutatja, hogy Pál hogyan pásztorolt, konkrétan, gyakorlatban. És hogyha nem ismerjük a teremtésünket, akkor hogy értjük meg a teremtéssel kapcsolatos igazságokat az Új Szövetségben Krisztusnál? Ha nem értjük meg a Noé-nak a történetét, de Jézusnak a példázatát sem is értjük meg az utolsó időkre vonatkozólag. Ha nem értjük Lótnak a történetét, ugyanez a helyzet, ha a bűnt nem értjük meg, hogy milyen súlyos dolog.
Hát az pedig az Ószövetség az nagyon-nagyon erősen kijött. Az Ószövetség nélkül a bűnnek a valódi megértése szerintem lehetetlen is. Tehát egyszerűen az Új Szövetség az már nagyon ráépül el az egész része. A bűn fogalmával az embereknek nagyon-nagyon sok hibás képzetük van, és rengeteg hibás, régi hibás tanításra rakódik rá, ez a tapasztalatom, hogy a bűnnek a valódi lényegét megérteni, hát az bizony nem könnyű elmagyarázni embereknek. Ugye bűn alatt mindenki azt érzi, hogy van egy törvénykönyv, mint a PTK, ha ezt megszegted, akkor jó vagy, ha nem szegted meg, akkor jó vagy, ha megszegted, akkor bűnös vagy. Hát ez nem így működik. A bűn egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt igazából az Ószövetségből tudjuk megérteni. Persze nyilván az Új Szövetség is kell hozzá.
Na most megnézzük a Róma 6-7 fejezetet, 6.-7. fejezetét. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak a testéből, ugye ez a 7-24, 25, és akkor egyszer csak ott van a 8. rész, a 8. fejezet. Nincs én már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És akkor ez egy akkora váltás, és első körben nem is lehet felfogni és megérteni. De ehhez kell az, hogy mi az, hogy bűn, és mit végzett Jézus Krisztus el a Golgotai kereszten. És ehhez egyszerűen látni kell az, hogy milyen nagyszerű, hogy az Isten báránya, hogy ez nem annyi, hogy hát most akkor mi valami bárány, meg a bárány könyve, tessék. Én voltam olyan házi csoporton, illetve táborban, ahol... meg evangelizáláson is. Meg voltam, nem mondom ki, hogy kinek volt a nagy embernek a BS-ben az evangelizálása, és beszélt a bárány könyvéről, és több ember felállt, úgy kellett, akik hoztunk. Uh-huh. Úgy kellett utána menni, hogy a bárány könyve az egy létező dolog. Uh-huh. Tehát fogalma sem volt, hogy a bárány könyve most
hát
miről
ugye az,
beszél.
Az áldozati bárány, az ószövetségi áldozati rendszert, ha valaki nem ismeri, akkor a bárány az, hogy nem tud a helyére kerülni.
És azt mondja, hogy engem egy állatkönyvébe akarnak beírni, hagyjanak már békén, hova hoztak? 20. század, 21. században, hagyjanak már
hát
ezzel.
Igen, pont ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy mi felelősségünk az, hogy a mai generációnak elmagyarázzuk az embereknek úgy, hogy ne botrálkozzanak meg ilyen dolgokban. És ez én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb feladat minden generációnak. Ugye ennek a rádiónak is egy nagyon fontos küldetése, hogy szóljon az embereket, és próbálja megagyalázni, hogy mi a bűn, mi a hit, mi a tudomány, és nagyon-nagyon sok minden olyan fogalmat, amiről az emberek nagy részének az tapasztalom, hogy nagyon-nagyon hibás elképzelése van. Tehát a Bibliáról nagyon-nagyon sok negatívum, és nagyon sok sár rakódik rá, és az embereknél mindig azt tudjuk kezdeni, hogy ezek a sarat lemossuk, és próbáljuk a rárakodó dolgokat levenni az emberekből, mert mindenkinek van valamilyen tapasztalata, akár a hittel, akár a pappal, akár a templommal, vagy valamivel kapcsolatban, és általában ezek nem mindig jó tapasztalatok. És a mélyben pedig ott van az a fantasztikus kincs, olyan, mint egy gyönyörű, szép, fantasztikus gyémántot vennénk a tenger mélyéből, és már nagyobb, kétszer akkor a sárajta, mint amennyi maga a gyémánt, le kell hámozni. Ugye a reformáció is ezt tűzte ki céljaként, hogy lehámozott a sokat árakodó dolgot a valódi kincsről. Mert a Biblia és a hit az egy valódi kincs. A legnagyobb kincs, amit az ember az életében megtalálhat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, és a Biblia nem avult el. De sokan ezzel jönnek, hogy mit jössz nekem ezzel a régi történetem, a régi könyvekkel. A Biblia ma is ugyanúgy megállja a helyét, mint 500, 1000 vagy 3000 év ezelőtt. Az idő nem fog rajta. És ez nagyon sok fiatal, mert minden fiatalnak az újdonság meg a frissesség kell.
De nem. Ez a fejlődés.
Meg a fejlődés, modern. De nem. A Biblia az egy örök érvényükről, és ma is ugyanolyan módon megállja a helyét, és ma is ugyanolyan friss, és ugyanolyan modern, és ugyanolyan korszerű, mint volt több ezer évvel ezelőtt, és nem fog az idő végezetéig ez megváltozni.
Sőt, szerintem most, hogy a világkorszak le lesz zárva, így most különösen fontos, különösen modern. És amikor keresik az emberek a fogóckodókat, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy a Bibliát találják meg.
Igen. Hát emberek, keresétek a Bibliát, mert nagyon-nagyon nagy kincs. Az életetek legnagyobb kincsét fogjátok megtalálni, csak hittel és alázattal kell hozzányúlni. Ez nagyon fontos, hittel és alázattal.
És kitartással.
És nagy kitartással.
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm Önöket, folytatjuk a beszélgetésünket Kis Györggyel, a Budapesti Krisztus Gyülekezete vezetőjével. Beszéltünk már arról, hogy az evolúció a modell és az igazság, a gyülekezet és az igazság. Most a materializmus és az igazságról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Ez a materializmus egészen elképesztő eredményeket ér el most Amerikában. Olyan kultuszt tudnak teremteni Leninnek és Sztálinnak és a többieknek és a anyagnak, ami itt Magyarországon elképzelhetetlen. Mert itt azért sok ember átélte a szocializmust. Hát én is benne voltam, és megmondták, hogy a tapsot csak akkor hagyhatjuk abba, hogyha az első sor abba hagyja. És ott nézték a tisztek, hogy ki meri abba hagyni ki a tapsot, illetve hogy ki nem elég erővel tapsolt. Ha csak így tapsolt valaki, vagy nem tapsolt valaki, azt utána elővették és kapta.
Hát Észak-Koreában ezt ma is még művelik, lehet látni a felvételeken, biztos te is láttál már ilyeneket.
Igen. De át is éltünk.
Igen, hát a materializmus, én meg kell mondjam, hogy én nagyon megdöbbentem azon, hogy a materializmus hogyan tudott továbbfejlődni, amikor véget ért a kommunista rendszer, és ezt mindjárt megértük, és emlékszünk még mindkét időszakra. Azt hittem, hogy a materializmusnak is letűnik a korszaka, de szó sincs róla. A materializmus köszönöm szépen nagyon jól van, sőt, egyre jobban van, és valamilyen módon a materializmus beépült a nyugati mainstream világba. És az a világ, amit mi annak idén szabad világnak gondoltunk, a Nyugat-Európa és Amerika, akkor még egy más gondolkodásmódban volt, most teljes egészében elment a materializmus irányában, megjelenik a marxizmus Amerikában, ami 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Azt látjuk, hogy a materializmus, mint egy búvópatak folyamatosan megmaradt. Ugye a materializmus szinte egyidős az emberiséggel. A görög filozófiában is előteljesen kifejtette a hatását, tehát sok ezer éves a materializmus, időnként eltűnik, időnként felszínre kerül, de most úgy látszik, hogy most nagyon előteljesen felszínre került a nyugati gondolkodást, a tudományos életet tulajdonképpen teljes egészében letarolta. És valamilyen módon ugye beszéltünk a hit és a tudománynak a kapcsolatáról, az kétségtelen, hogy ugye a tudományos világban a természettudomány, az egyetemek természet, mondjuk az ismert egyetemek természettudományi egyetemek, ilyen a Műszaki Egyetem, az Orvosi Egyetem, és nagyon sokat lehetne mesélni, amik nyilvánvalóan a matériával kell, hogy foglalkozzanak, csak ugye jó példája a határtörlet az orvostudomány is, aki az embert megközelíti materialistán is, de rájön arra, hogy milyen hamar falakba ütközik, mert igazából az ember ugye sokkal több, mint anyag, mint matéria, nem csak test, hanem lélek is. És én emlékszem azokra a kommunista időszakra, én gyerek voltam akkor, nem tudom mennyire emlékszel, amikor olyan szintű materializmus volt Magyarországon, hogy a lélekről sem volt szabad beszélni. A lélek az nem létezik, mert a materialista gondolkodásban a lélek az nem létezik, nincs. Nincs. És emlékszem, hogy milyen sokat kellett küzdeni annak a pszichológusnak, hogy maga a pszichológiát elfogadják a kommunista rendszerben. Mert a lélek az már nem fér bele a materialista gondolkodásba. És én úgy gondolom, hogy ma ilyen kis furcsa gondolkodás van. Az emberek azért úgy gondolom, hogy az, hogy az embernek igenis van lelke, ma már azért elég széles körben elfogadják, ha bár vannak olyanok, akik még ezt is vitatják, de az emberek döntő része nem. És az, hogy az embernek nem csak teste, lelke, hanem szellemi része is van, ez már egy fejlődésen keresztül kell, hogy elmenjenek, de valóban ez a testkultusz, a fitness, a sportnak, meg az emberi testnek a mindenféle felemelése, ez mind a materializmusnak a eredménye. Ez egy számomra teljesen meglepő valóság, de ez valóban a mindennapokban napról napra növekedő módon láthatjuk, hogy a nyugati gondolkodás mennyi átjárja a materializmus, a baloldali gondolkozás és a marxizmus. A marxizmus megjelent Nyugat-Európába és Amerikába is, amin én magam részéről meglehetősen meg vagyok lepve, de hát ez tény, ezt ma láthatjuk.
Mennyire logikus a materializmus? Ez az anyag elvűség.
Van egy ilyen mondás, és remélem senkit nem szeretnék senkit megsérteni, tehát kérem, hogy senki ne sértődjön meg, de sokan ezt úgy mondani, hogy a materializmus a világ legostobább vallása. És tulajdonképpen a materializmus egy vallás. Az is egy hit. A materialista ember az anyagban hisz. Most tudjuk, hogy az anyag nagyon könnyen átalakítható energiává, ugye erről beszéltünk már a műsorban, és ugye Einstein óta ezt már egész komolyan tapasztalhatjuk, és gyakorlatilag mondani is megláthatjuk, az atomerőművekben is valami hasonló zajlik, hogy az anyagot hogy alakítjuk át energiává. Tehát valaki olyan anyagban, csak ugye materialista, csak az anyagban hisz, ami pillanatokat energiává átalakítható, és akkor ott lesz az anyagból semmi. Tehát ebből is látszik, hogy maga a materializmusnak az alapjai, a rendszer szintű alapjai, azok hát bizony, hogy is mondjam, nagyon, hogy ingatagok. Hadd mondjam így, nem szeretnék senkit megsérteni.
Mennyire logikus ez a lenini tudományművelés, hogy csak anyagi eszközzel, csak anyagi módszerekkel vizsgáljuk az anyagot, és eleve kizárjuk a természet fölöttit.
Tulajdonképpen vissza kell mennünk Isaac Newtonhoz. Ugye Isaac Newton, ahol mindjárt tanultunk a fizikórán, Newton törvényeit ismerjük, és Newton egy fantasztikus tudós volt, és azt tudni kell Newtonról, ha bár ezt nekünk nem tanították, de Isaac Newtonnak a vallási Bibliával kapcsolatos kutatásai azok kb. 3-4 akkorák voltak, mint a természettudományos munkássága. Ő alapvetően magát egy Biblia tanítónak tartotta, és kvázi ezt a természettudományos kutatást igazából csak úgymond hobbiból végezte. Ennek ellenére most pont a fordítottjára fordult a dolog. Isaac Newton még teljes egészségében egységben látta a világot. Ő látta azt, hogy igenis, vannak fizikai törvényszerűségek, ugye a Newton első és második törvényét mindenki ismeri, mindenki tanult az iskolába, és ezek megállják a helyüket nyilván a zárt rendszerben. Tehát tudjuk azt is, hogy ha ezt a rendszert kicsit máshogy nézzük, akkor egész másról van szó, de most nem menjünk bele. De ő azt is látta, hogy vannak ezek a törvényszerűségek, de ő látta ennek az isteni természet részét, és ő még együtt kezelte a természettudományt a természet fölötti világgal. A természetes materialista részt, és mellé vette a természet fölötti részt is. És igazából az elmúlt 300 vagy talán 400 évben változott meg. Ez 1600 éven keresztül teljes egészében mindenki számára evidens volt, és ha megnézzük a fizika alapítójának a legnagyobb tudósait, azok mind együtt látták a természet fölötti világot és a természetes világot. Ma ezt teljesen elvágták, és az igazi nagy elvágás kb. 100 éve történt, amikor azt mondták, hogy már pedig mi itt egy határt húzunk, és akkor a tudománynak csak azt mondjuk, ami a materializmus. És ma a tudományban egy nagyon erőteljes materializmus van. Nem mondom, hogy 100%-ban, de közel 100%-ban materialista gondolkodás van, és ez azért probléma, mert ez a teljes egésznek csak egy részét látjuk. Egy kicsit olyan, mintha egy jéghegyet látnánk. Ugye a jéghegynek is kb. 10%-a látszik a tenger fölött, és a 90%-a a víz alatt van. Ugyanilyen a materialista gondolkodásmód is. Látjuk a jéghegy csúcsát, de az igazi lényeg az a nem látható van. És ugye mi azt is tudjuk, akik a Bibliát ismerjük, hogy a láthatók a nem láthatókba látnak elő. És a Biblia szerint a nem láthatók sokkal fontosabbak, mint a láthatók. Ezt egy materialistának elég nehéz persze elmagyarázni, de ennek ellenére ez az igazság. Tehát én úgy gondolom, hogy a tudománynak ez a legnagyobb problémája, és az egész világ berendezkedésnek a legnagyobb problémája, és főleg a nyugati világnak a nagy válsága ebből van, hogy megbontotta ezt az egységet. Tehát foglalkozik a materializmussal, foglalkozik a látható világgal, és próbálja teljesen tagadni és nem létezőnek nyilvánítani a természet fölötti dolgot, a nem látható dolgot, és ez sokáig nem lesz művelhető. Nem lesz művelhető. Látszik, hogy most is rengeteg problémába ütközik ez a materialista tudomány, ami a nyugati világot jellemzi. A keleti világban, vagy akár csak nézzük mondjuk a japán gondolkodásban, vagy Ázsiában, már egész máshogy gondolkodnak az emberek, de ez tipikusan, hogy Amerika, Európa és a nyugati gondolkodás, ez a tengerhez jellemző, ez teljesen materialista. És látjuk is ennek a korlátait. Én úgy gondolom, hogy ma nagyon-nagyon sok probléma, nagyon sok megoldatlan szituáció ebből a hibás nézőpontból származik, és én igenis mindig ezt szoktam hangsúlyozni, vissza kell térnünk Isaac Newton zseniális tudós gondolkodásához, aki a látható és a nem látható világot egységnek tekintette.
Hát ez az Amerika, Kanada, Európa, ez az úgynevezett modern világ, amelyik a darwinizmusra, erre a materialista hitrendszerre, pontosabban hiedelemrendszerre építkezik. Itt lehet legerőteljesebben látni, hogy micsoda pusztítások vannak. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy nem unalmas egy ateistának, hogy állandóan, bocsánat a kifejezésért, de pofára esnek?
De én ezt látom, és nagyon sok emberrel beszélgetek, aki a materialista világból jön, és tulajdonképpen nagyon sok materialista gyakorlatilag ilyen teljesen kiábrándul a világból. És egyszer nem talál fogózkodókat. Tehát én ezt megtapasztalom nagyon sokszor emberekkel, mikor beszélgetünk, hogy a materializmus mennyire beszűkít. Mint egy dobozba zárna magát az ember. Egy pici dobozba zárna magát ahhoz, mint hogy az egész teremtett világban éljen. Én így tekintem a materializmus, hogy ne zárd magad egy pici kis dobozba. Ne légy materialista.
Igaz, akkor egy kicsit pontosítom a kérdésemet. Én jártam a Subajuknál, ez a Subajuk Múzeum és Látogató Központ Cserépfalun. Itt ezt teljesen átírták. Itt ezt átszerkesztették az emberi válás meséjét. Te viszont említetted, hogy jártál a British Múzeumban régebben is, és most is. Beszélnél erről egy kicsit?
Igen. Én sokat jártam Londonba munkám kapcsán is, meg mindig is szerettem Angliát, ma is egyik kedvenc országom. És hát bizony olyan legelőször olyan 20-25 éve voltam a Londonban a Természettudományi Múzeumban. Tehát ha valaki elmegy Londonban a Természettudományi Múzeumban, akkor ott fog találni egy olyan részt, ami a darwinizmus és az evolúciónak a része. Darwin torony, egy ilyen sok emeletes épület mellett felhúztak egy külön épületrészt, és én elmentem ebbe 25 éve, elmentem 20 éve, és elmentem most néhány évvel ezelőtt is, és a tapasztalatom ennek a berendezéséről az úgy magával hozza úgy a darwinizmus, meg az evolúciónak a fejlődését, bármely Angliában van. Először, mikor jártam ott, ugye az úgy működik, hogy lifttel felmegyünk, és akkor egy ilyen kis spirál lépcső jövünk lefelé gyakorlatilag, és ugye följövünk lefelé, és hogy mindent meg kell néznünk, hogy ki tudjunk menni az épületből. És annak idején az úgy volt berendezve, hogy ott voltak mindenféle koponyák, átmeneti fajok, állati maradványok, és minden más rész volt. Csak utána ezt tudjuk, és ezt sokan nem tudják, és nem reklámozzák Magyarországon, pedig ez fontos, hogy tudják az emberek. Ugye a revolúcióban, tudományban nem találtak, ugye folyamatos fejlődésre van szó, tehát átmeneti fajokat kellett volna, hogy találjanak. De ezt nem akarták sehogy sem megtalálni. Az egész világon több ezer, több millió ember kereste az átmeneti fajokat, de nem találtak ilyeneket. És akkor mit tudtak tenni? Létrehoztak ilyeneket, és bemutattak, emlékszem, sokáig ez is ki volt állítva, egy átmeneti faj. No tessék, itt van most, megmutatjuk, mi az átmeneti faj. Csak utána bejött a DNS tudománynak a korszaka, és amikor ezt az átmeneti fajnak a csontot megvizsgálták, akkor kiderült, hogy emberi és állati csontokban van összerakva, tehát egy hamisítvány. Egy hamisítvány. Tehát azért ezt is hozzá kell tenni az evolúciós beszélgetésekhez, hogy erre is vetemettek bizonyos, és olyan profi módon meg volt csinálva, hogy ez 50 éven keresztül senki nem fonta kétségbe, hogy az átmeneti faj. Egyedül, amikor a DNS mintát vettek minden részéből, akkor derült, hogy ez egy hamisítvány. El is tüntették a múzeumban. El is tűnt, és ma már ilyenek nincsenek. Ha most, amikor legutóbb elmentem, az egy éve volt, amikor elmentem a londoni természettudományi múzeumba, akkor bizony ez a Darwin torony, ez a evolúcióról szóló rész, ez igencsak üres lett. Igencsak üres lett. És ahogy megyünk, lehet látni, vannak kiállított tárgyak, és a falnak a másik oldalán meg lehet látni a laboratóriumokat, és ezekben a laboratóriumban most kifejezetten csak DNS kutatással foglalkoznak. És igazából ezt az egész részt a DNS-nek a bemutatására használják ma már fel, és hogy mennyi, mekkora változáson ment körül az 30 éven keresztül az a múzeum, az meg kell mondjam, hogy számomra döbbenetes. Pontosan kijelenti azt, hogy mennyi hamisítás, mennyi csalás, és mennyi valótlan dolog volt eddig. És erről nagyon nagy hallgatás folyik. Nagyon nagy hallgatás folyik. Persze, ha valaki keresi, meg lehet találni ma már ezeket a úgynevezett evolúciós csalásokat, mert bizony azért, hogy az elméletnek a lukas részeit bepótolják, nem, milyen eszközök is nyúltak. Ma már ugye, és ez nagyon-nagyon nagy ajándéka, ez most ugye az igazi tudománynak, hogy a DNS kutatásban nagyon-nagyon nagy előrelépés történt, és ugye ezt is el kell mondjam, hogy a DNS kutatásnak most már ugye az a fő iránya, hogy az emberiség egy őstől származik. Egy őstől származik, és ez gyakorlatilag a DNS-nek az alapos kutatása és ismerete hozta létre, és ez megint csak bebizonyítja a teremtés történetet és a Bibliának az igazságát.
Így van, így van. Az evolúcionista gondolkodásmódban és hiedelemrendszerben az emberré válás folyamata az egy kulcskérdés. És emlékszem, micsoda magabiztossággal, és most nem akarom tovább ragozni ezt a fajta hozzáállást, micsoda vehemenciával védelmezték ezeket a hamisítványokat, ezeket a kitalációkat. Voltak az FBI-nak ilyen rajzolói, hozták a londoni rajzolókat és egyéb helyeken ilyen fantázián rajzfilm rajzolókat, hogy na akkor milyen volt az ősember, és mit csinált, és mit evett, találtak ekkora csontot, mint a kupak, és ebből elmondták, hogy hogyan élt, hogy házasodott, és minden, és ebből csináltak ilyen kiállításokat. Nos, a következő szint, hogy az ateistáknak ezen fantáziálása bekerült a tankönyvekbe. Viszont most, hogy ennyi mindent kidobásra került, és megállapították, hogy ez csak fantáziálás, ateista képzelgés, a korrigálás nem, vagy szinte késve, és milyen ilyen eldugott helyeken?
Igen, ez azért van, én elég sok könyvet olvastam, és nagyon-nagyon sok olyan könyv van. Hát ha valaki tényleg komolyan érdekel, hogy akkor most a darwinizmus meg az evolúció mennyire összeomlott már gyakorlatilag, és teljesen tudományosan találhatatlan, az bőven talál ehhez szakirodalmat, csak ugye Magyarországon ezt nem nagyon propagálják. De ha valaki keres, az meg fogja ezt találni. Én nagyon sok ilyen könyvet olvastam el, és tudok ajánlani embereknek. A kérdés feltevődik, hogy miért van ez így. A válasz el is borzasztó egyszerű. Általában a nagy dolgok, a nagy kérdések mindig egyszerű a válasz. Egyszerűen azért van, mert emberek, tudósok egész életüket arra szánták, hogy ezt bizonyítsák. Ezért kapták a fizetésüket, ezért vitték őt tudományos konferenciákra, ezért szerepették ott különféle tévéműsorokban, és ezek az emberek, amíg pozíciókban vannak, addig ehhez fognak ragaszkodni, mint a kutya a csonthoz. Nem fogják elengedni. Amint generációváltás meg fog történni, ez az egész el fog tűnni. El fog tűnni, és már látszik egyébként, hogy a modern tudományokban a modern tudósok tulajdonképpen elengedték ezt, de még nem lehet megtenni, mert a tudományban dogma, ez az evolúció, gyakorlatilag is a darwinus, ez egy dogma lett. Ma a tudományban több dogma van, mint az egyházban. Tudománynak vannak dogmái, tudománynak vannak pápái. És igazából ezek az emberek, amíg a trónjukon ülnek, addig ezt nem fogják elengedni, és folyamatosan fogják ezt erőltetni, de lesz egy idő, amikor ez szép magától meg fog szűnni, nem lehet, hogy ezt már nem tudjuk mi megélni, de ez el fog tűnni, és egy lesz a kidobott sztorik közül.
Ez egy érdekes kérdés, hogy lesz, mint lesz. Valóban sok ember, én is úgy gondolom, hogy el fogja ezt tüntetni. Szerintem az ateizmus, mivel a humanizmushoz kapcsolódik, az emberen túli mozgalomhoz kapcsolódik, ez alap. Tehát ahhoz, hogy az emberen túliak Isten tudjanak játszani, kell egyfajta materializmus, és ehhez jó az evolúcionizmus. Ezért, tehát szerintem 100%-ban nem fog eltűnni, de sok okos ember, sok gondolkozó ember azt fogja mondani, hogy ez így nem működik.
Ma is már komoly tudományokban, a komoly intézetekben, a komoly tudósok ugyan nem mennek nyíltan szembe ezzel, mert különben akkor kiközösítik őket. Olyan nyomás van még a mai napig, tulajdonképpen szinte diktatórikus irány van a tudományban, hogy aki ezt nem fogadja el, egyszerűen kiközösítik gyakorlatilag. Én erre gondolok, az igazán komoly tudósok már azt mondjuk, persze, de valójában már túlléptek ezen. De még nem lehet ez ellen mondani, mert különben, ha valaki a széllel szemben dolgozik, annak ismerjük, mi lesz a következő.
Hát igen, a Teremtés Teológia honlapon az ajánlókban van ilyen, hogy aktuális menüpont. És az aktuális menüpontban én sok olyan cikket kiraktam, amik azt mutatják, hogy sok vezető tudós már kritizálja. Tehát akár a Nagy-Britanniát, a világ minden vezető egyetemén már kritizálják nyíltan, de még mindig tanítják, de még mindig védelmezik. És olyan érdekes megfogalmazásokat tesznek, olyan nyakatekert megfogalmazásokat tesznek, hogy igaz az evolúció, de... És akkor leírják, hogy miért nem, és akkor olyan állításokat tesznek, ami nem is odaillik, csak azért, hogy kiadhassák a cikket.
Igen, mint mondtam, én 30 évet töltöttem az akadémiai világba, tehát nagyon jól ismerem a tudománynak a működését, meg az embereknek a hogy is mondjam, pozícionálását és gondoskodását. Én mondom, én csak ezt látom, hogy azoktól az emberektől, akik tényleg 30-40 éven keresztül ezt védelmezték, és mindent ekkor építettek fel, azok nem fogják elengedni. Nem fogják elengedni ezt, és addig ez maradni fog. De én bízom benne, hogy ez a változás gyorsabb lesz, mint gondolnánk, mert már abszolút idejét múlt ez a gondolkodás most. Persze lehet, hogy kitalálnak majd valami újat helyette, vagy amíg nincs más, addig ezt fogják tolni, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és most igazából mindenki azt hisz, amit akar. Én úgy gondolom, ez nagyon fontos tiszteletben tartani. Az evolúció és a materializmus ez egy abszolút hit kérdése. Ha valaki abba hisz, ám tegye, szabad akaratunk van, rendőrthetünk. Én arra biztatok mindenkit, hogy legyen ennél tágabb a világképzete. Én úgy gondolom, hogy a bibliai hit az egy olyan erőteljes alapokkal rendelkező hit, ahogy Jézus is mondta, hogy a ostoba ember a homokra építi a házát, a bölcs ember meg a kősziklára építi a házát. Én úgy gondolom, ez egy 2000 éves tanítás, tökéletesen megállja a helyét a mai világban is. Én ezért mindenkit arra biztatok, hogy a kősziklára építse a házát, az életét, a gondolkodását is, és ez pedig a bibliai gondolkodás, és a divatos elméletek, amik hol jönnek, hol mennek, van, amikor 10 év, van, amikor 20 év, van, amikor 50 év, van, amikor 200 év, de ezek így csak érdemes visszatekinteni a tudománynak a történetét, és a tudománynak a tévedéseit, hogy micsoda hatalmas tévedései voltak a tudománynak. Erről nagyon sok könyvet lehet olvasni. Tehát sok embert azt téveszt meg, hogy a tudományt az úgy Istennek tekintik, és istenítik a tudományt, noha nem az. Egy igazi tudós az szerény, és pontosan tudja, mennyi mindent nem tud. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok embert megtévesztenek azzal, hogy a evolúciót meg a darwinizmus tudományosnak tekintik, holott nem az. Volt nem az, erről beszéltünk az előző műsorokban is, számtalan könyv van erről, tehát tulajdonképpen nagyon fontos, hogy mind a teremtés, mind az evolúció hit kérdése. Csupán azt kell eldöntenünk, hogy miben hiszünk. Miben hiszünk. Én alábusztatnék mindenkit, hogy Biblia hite legyen. Nekem nagyon hosszú tapasztalatom van abban, hogy én a Bibliában 30 éve tanulmányozom, de még mindig nem ismertem meg, de még soha nem csalódtam. A tudományos publikációkban nagyon sokszor csalódtam. Tehát csak megnézzük, hogy mit tanítottak az egyetemeken most, 10 éve, meg 30 éve, meg 40 éve, ezeket még nagyjából átéltem. Hát ott nagyon-nagyon-nagyon sok irányváltás volt, a Bibliában nincs irányváltás. A Biblia több ezer éve mindig ugyanazt mondja, Biblia egy kőszikla, és erre a bölcsember erre építi a házát, ebben építi az életét és a gondolkodásmódját. Ugye én is nagyon sok mindent kipróbáltam régebben, az elmúlt 30 év óta már nem keresek mást, mert ez működik, és bevált.
Megértelek, nekem nincs annyi hitem, hogy ateista legyek.
Igen, az ateizmus sokkal nagyobb hit kell egyébként, mint a Bibliához.
Az, hogy például ezeket a kiválogatási problémákat, akár az aminósavnál, vagy bármelyik más ilyen kémiai rendszereknél, tehát az, hogy véletlen, vagy valami úgy összehozta, meg a szerencse, meg egyéb ilyesmi, tehát az a helyzet, hogy ez teljesen tudományellenes. Nincs olyan ember, aki azt tudná mondani Csókai András professzor úrnak, Hurdák professzor úrnak, Pataki professzor úrnak, meg ennek az orvos csapatnak, hogy a CIA ékrek szétválogatásánál, hogy minek tanultatok ennyit. Hát a szél, meg az idő, majd az elvégzi, meg az atomok összeütközése, meg minden. Tehát egyszerűen nem lebecsülöm Csókai urat, de ők nem életet hoztak létre. Már az élőben hoztak létre egy nagyon komoly változást, és tisztelem őket, de a kémiának, biológiának életet kellett volna létrehoznia.
Ez mai napig nem sikerült. Ez még nem sikerült. Tehát életet még senki nem hozott létre, ember még nem hozott létre, és véleményem szerint nem is fog. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos a beszélgetés végén, hogy megállapítsuk azt, hogy a mai napig életet élettelen tárgyból még senki nem tudott létrehozni.
Bízunk a Bibliában és a Biblia Istenében.
Amen. Így legyen, így legyen.
Én is 30 éve foglalkozok Istennel és a Bibliával, és azt tudom elmondani, hogy jó, rá építeni az életünket. Jó,
így van, így van. Az a bizonyos kőszikla, a bibliai hit, bibliai gondolkodás, az a kőszikla, amiről Jézus beszélt. És ez a beszéd már 2000 éve állt, és amíg a világ lesz, ez állni fog.
És ezért modern.
És ezért modern, és mindig modern lesz. Mindig a legmodernebb lesz. Így van. Minden más meg elavulttá válik, mint ahogy a materializmus is elavult. De még mindig lesz ember, aki persze ezt felpesdíti, meg felkavarja az állóvizet.
Valahogy úgy kellene átadnunk a fiataloknak a Bibliát, hogy megértsék, hogy mennyire modern a Biblia, és nem veszítenénk el a fiatalságot.
Vannak erre nagyon jó próbálkozások, hát ugye ilyen volt ez a felházmozgalom is, én úgy gondolom, én nagyon közel vizsgáltam a felházmozgalmat, biztos ismered a felházmozgalmat, ahol valóban fiatalok szóltak fiatalokhoz, nagyon nagy sikerrel. Én nagyon sajnálom, hogy 3,5 év után megszűnt ez a mozgalom, de bízom benne, hogy valamilyen módon majd tovább fog élni.
Kis György, köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Isten áldja, vezesse és védelmezze önöket továbbra is.
Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.